Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Hernádi Judit a mai vendégem. Sok mindenről beszéltünk az adás első felében. Az elengedéstől kezdve a saját véleményünkig való kiállásig.
Azt kérdezd meg, hogy az igeneket megbántam-e? Ott már voltak olyanok, amire azt mondtam, hogy igen, megcsináltam, és egy kicsit megbántam, olyan volt, de hát megbocsátottam magamnak.
Miért volt a megbánás? Tehát igent mondok, megcsinálom.
Hát, mert nem volt jó.
Az eredmény? Vagy igen. Közben az érzet?
Mert nem lett elég jó, igen. És akkor kicsit megbántam, de hát ha már egyszer igen mondtam, akkor fölvállalom és végigcsinálom. De nem mondtam azt, hogy te miatta, hanem azt mondtam, én vállaltam el.
Akkor ez a felelősségvállalás, ez megvan?
Általában én, igen, általában szoktam felelősséget vállalni a saját döntéseimért. Igen, ez így van.
Ez jó, mert ezt is nehéz megtanulni.
Ezt igen, azt hiszem, hogy ez...
Néha könnyebb ezt kifele keresni, ezt a felelősséget.
Hát nem könnyebb, szokásos. Szokásos, igen.
És akkor mi által tanuljuk meg?
Ezt tudom mondani, hogy én így csinálom, ha valakit érdekel, érted? Azt mondom, Jutka így csinálja. De nem mondom, hogy neked ezt így kell csinálni. Én ezt nem mondom. Egyáltalán biztos, hogy másnak az bejön, ahogy én csinálom. Hát mindenki a saját életét, és abszolút nem vagyok sajnos pedagógus típus, tényleg nem tudok oktatni.
Van egy sikeres művész, akinek van egy sikeres művész gyereke is.
Igen, ezt erre mondom, ezt ő se tudtam. Mert nem, vannak hibák, amiket én elkövetem, erről majd beszéljen a Zsófi, ő tudja, én megpróbáltam a legtöbbet kihozni a helyzetből, ennyi siker, egyébként halálosan büszke vagyok a saját lányomra, hát borzasztóan boldog vagyok tőle, és büszke. De biztos, hogy nagyon sok hibát követtem el, de lehet, hogy ez kellett ahhoz, na ez persze csak lehet, hogy magyarázom magamnak, hogy ez kellett ahhoz, hogy azzá váljon, ami. Ki tudja.
Ha már azzá váljon, ami ugye, elképesztő sok színházi szerep, elképesztő sok filmszerep, tehát nagyon-nagyon sok karakter van, amit a Hernádi Judit ugye megalkotott, megismertetett az emberekkel, és ezért, ha valaki például sokáig játszik valamit, akkor azért hajlamosak vagyunk azzal azonosítani. Most színészként hogy lehet megőrizni az embernek saját magát valahol, az identitását, a személyiségét, a sok-sok szerepben, egy nap lehet, hogy két különböző szerepbe bújok. Igen. Egyébként az életben is ez van, hogy egyik szerep váltja a másikat, már követik egymást.
Mondom, ezeket mind úgy élem meg, mint adományokat, ezeket a szerepeket, hogy én ezt csináltam, mindegyikhez van közöm. Ez egy szerencsés dolog, hogy mindegyikhez van közöm. Nincsen olyan szerep ebben a pillanatban, amit most játszom, azt hiszem 8 vagy 9, amire azt tudom mondani, hogy van, amelyiket néha nem szeretem annyira, de aztán újból meg tudom szeretni. Tehát mindegyikhez van közöm, és mindegyiket megpróbálom. Bár ezt bevallom nektek, hogy én csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, de hát előbb-utóbb úgy is kiderül majd, hogy én azt mondom, hogy nincs kedvem. Ez az én védekezésem, de ez egy, én csak így tudok színpadra menni. Aztán, ami egyáltalán nem így van, mert hiszen előtte való nap én ezt mindig átolvasom, pont azért, mert ennyi van, és mindig én úgy mondom, hogy a fiókban rendet teszek, tudom, amit másnap el kell játszani, azt én előtte való nap, vagy olyan is van, amit hogyha havonta egyszer, vagy 6 hetente egyszer, akkor azokat még előbb, így kihúzom, és rendet teszek az egész szöveget, átnézem azt, hogy miért mondom, mit, hol, újból átgondolom az egészet, úgy, ahogy kell, és akkor másnap azt én el is tudom játszani, de csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy nincs kedvem. Mert én így félek. Ez az én lámpalázam, hogyha úgy tetszik, hogy én ezt mondom, hogy nincs kedvem. De volt, aki ezért följelentett, emlékszem. Volt ilyen. Igen, emlékszem olyan helyen, ahol én meg voltam hívva vendégnek, ami ugye hát gyakran van. Hát ez egy régi mikroszkóp színház volt, igen. És akkor ott nekem csináltak, volt egy műsor, ami rám és körém volt, 2 ilyen is volt egyébként, és hát így mentem, hogy nincs kedvem, és akkor emlékszem, hogy valaki így elment az igazgatóhoz, és elment. És neki nincs is kedve. Így, nem baj. Úgy érezte, hogy ő neki lett volna kedve, de őt sose kérték meg, hogy játsszon ennyi. Egy végig egy egész estét. Hát erre nem kérték meg, és tessék, most itt van, ez ide van hívva, és nincs is kedve. Nem baj. Nem történt semmi. Szóval ez így el kellett mondani.
Mi a legnehezebb része ennek a színészetnek? Ez nekem annyira érdekel.
Mi a legnehezebb?
Minden munkának van valami olyan nem akarom része, amit úgy nem szeret az ember, hogy kihagyná. Én például nem szeretek vágni. Az utómunka. Így beszélgetni szeretek, engem ez érdekel nagyon. A színészetnek mi ez a nem szeretem része?
Nem tudom, van egy lápos része, így mondanám, egy láp jellegű rész, ami nehéz átmenni. Érted? Amikor van az olvasópróba, akkor van egy képzetet, hogy ez milyen lesz. És érdekes módon ez a képzet valahogy elkezd szétfoszlani a próbák folyamán, és aztán megint még érdekesebb, hogy amikor eljutsz a bemutatóig, akkor pár napon azt kell mondanod, hogy de hát ugyanez van, mint amit én olvasó próbán tudtam, szinte teljes mértékig ugyanez. De mégis, amíg átmész ezen az egészen, az egy olyan, mint sárba menni. Nehéz megtalálni, hogy hol van szilárd talaj, mennyire mélyre megy az a sár, vagy hogy tudsz ezen átkerülni, ezen a... Bocsánat, egyet tudsz, hogy 6 vagy 8 hét múlva talajt kell fogni a másik oldalon. És ez így nehéz. És azt el kell mondjam, hogy néha hiába van meg a bemutató, még utána hosszan gondolom át a szerepeket, megjavítgatunk, és ebben viszont nagyon örülök, hogy olyan partnereim vannak, akikkel ezt meg lehet beszélni. És azt lehet mondani, hogy te nem lehet, hogy inkább ez itt arról szólna, hogyha azt úgy megpróbálnánk, és úgy előadásról előadásra picikét kattogtatjuk a fogaskereket egymásba, és épül föl jobban és jobban az előadás, és az még egy nagyon jó dolog. Így.
Az ember tud átlagemberként színész. Valaki színész, és tud átlagemberként figyelni egy színdarabot, egy mozit, egy filmet.
Hogyne tudna. Igen, tud. Igen, én úgy ülök be, mint egy néző. Igen, mint a nézők, úgy. Én is nézek, és mint egy néző. Most volt egy ilyen furcsa élményem, azt nem tudom, hogy másnak milyen lehet. A Katonában láttam a Néma Csend című előadást, ami ugye hát borzasztó sok helyen üti meg az embert, és nem tudom, hogy egy átlagnézőt hogy üt meg. Ezt nem tudom, mert hogy ugye a színpadon effektív a Vas utcának a Vas utcai aula van ábrázolva, teljesen naturálisan, és hát az az én életem, hát én oda jártam, az engem nagyon megüt, hát ez másnak nem babaszoba, de nekem igen, meg hát a színészeknek. Úgyhogy azt nem tudom, hogy másnak milyen élmény lehet, de nekem nagyon nagy élmény volt, és nagyon különleges.
De
bármi más tudok nézni nagy szeretettel.
Kritikai él, akár a saját munkásságban, akár más irányába. Nagyon sokat beszélgetek művészekkel is, azért én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan leginkább maguk irányába.
Há, persze.
Kritikusak, és nem is az van, nyugtatja meg őket, teszik. Hogy mi jön kívülről, akár megnyugtatásként,
az
jó
mindegy
volt,
is
hanem
életem.
Hogy belül ők mit éreznek.
Hát igen, ez így van, amit belül érez az ember. Hiába mondják azt, hogy ez jó volt, oda se tudok figyelni, hogyha én belül nem érzem azt, hogy ez úgy helyén van, és őszintén szólva bár bánt, amikor fanyalognak, de azért ezt egy vagy két órán belül helyre tudom tenni. És azt mondom, hogy hát vagy tanulok belőle, mert megértem, hogy mit akar, mert azért lehet a kritikából lehet tanulni, lehet, és azt az ember így, ha nem védekezik rögtön ellene, akkor azért azt át kell ereszteni az embernek magát, és aztán vagy azt mondom, igaza van, vagy azt mondom, hogy nincs. Vagy az, hogy ennyit tudok tenni. Lehet, hogy igaza van, de én ennyit tudok tenni. És kész.
Én azt gondolom, hogy a művész embereknek elképesztő nagy felelősségük is van a társadalmi szemléleteknek a formálásában. Talán a Brecht mondta, hogy a művészetnek nem tükörként kell a valóságot bemutatnia, hanem kalapácsként kell azt valahogy alakítania.
Yes, az Maria.
És ez egy olyan érdekes gondolat egyébként, mert az ember azt gondolná, hogy ami bent van, az ugye megjelenik kívülre. De hogy a művészetben ez valahogy máshogy megy. Nekem meg most az jutott eszembe, hogy ez a típusú, ha már a felelősségvállalásról beszéltünk, igen, hogy ez a típusú szemléletformálás, amit én hozzá tudok adni, akár egy szerephez, akár az üzenethez, az a Hernád Judit játékában, létezésében, munkásságában hogyan tudott megjelenni, vagy hogyan nem tudta például akár mondjuk egy rendező szemlélete ezt átalakítani, vagy formálni. Hogy kiadja azt a szerepet, a színész, a rendező, valaki, aki elképzel, hogy mit szeretnék látni a színpadon, vagy valaki, aki
van ilyen
magát
is, van olyan
be.
Is, van. Amikor főiskolára jártam, én Várkonyi Zoltán tanítvány voltam. És a Várkonyi tulajdonképpen azt mondta, hogy minden színésznek kell tudni a saját magát rendezni, mert elég kevés olyan rendező van, aki tudja őt majd rendezni, és hát igaza volt, és de azért van, aki tud, és van olyan is, akiről azt gondolom, hogy nem tud, és mégis tud, és azért azt be kell engedni, azt az akaratot, meg észre kell venni, és van, aki tud, és annak oda tudom magamat adni. És én nagyon hálás vagyok, hogyha valaki megmondja, hogy mit tegyek, hogy tegyek, és hogyan tegyek. Amiért nem vagyok hálás, hogyha valami olyasmit kér tőlem, hogy legyek apró termetű, kékszemű és szőke, mert ezt mind nem tudom produkálni. Tehát sajnos ebből a dologból kell főzni, ami vagyok. Ez nem tud más lenni, ez tud lenni. De hogyha valaki ezt akarja tőlem másképp formálni, hát boldogam. Én boldogam. És még azt sem mondhatom, hogy ez nem, még tudok példát is mondani rá, hogy ez még sikeres is volt, és jó is volt, és hát így. Igen, például a Robival, a földi Robival a Félelem megeszi a lelket című előadás, amit jó hosszú ideig játszottunk, majdnem 100 előadásig elment. Ez ebben a műfajban azért ritka, és az egy Fassbinder filmnek a átformálása volt. És az egy nagyon-nagyon jó előadás volt, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy bár az előadáson lehetett nevetni, de nem feltétlenül rajtam, tehát nem én voltam a humoros forma benne, de ez nagyon jó előadás volt. Nagyon. És ő abszolút tudta, hogy ezt kell, azt kell, ott kell, és amet kell. De azt is tudtam mondani, hogy amikor Cili voltam a Csárdás királynőbe, hogy akkor a Hernád Juditkának kell lejönni a lépcsőn, hát ha kapaszkod, én mondta, és akkor én kapaszkodtam. És lejöttem, és elénekeltem, és az jó volt. Igen. Tehát magyarul ő tudja, hogy mit akar. Amikor engem választ, akkor tudja, hogy mit akar. És ez nekem egy nagyon jó érzés, amikor engem választanak, akkor tudom, hogy belőlem akarnak valamit. Bármit.
Fordítva volt olyan, amikor azt mondta a Hernád Judit, hogy ezt a szerepet már pedig én szeretném eljátszani.
Hiba. Nem igen. Volt, amikor a helyzetbe jutottam, hogy azt mondták, hogy kéne valamit játszani, és akkor hát ennek így örül. Igen, annak úgy örülnék, és akkor ehhez kerestek rendezőt. Hiba. De meg volt, jó volt, de hiba. Még díjat is kaptam rá, de akkor is hiba. Nem kell. A rendező akarjon engem. Ennyi. Ez biztos.
Pályatársak, olyan nagy neveket hallottunk az előbb, és ha már a pedagógus szemléletről beszéltünk, akkor mit lehetett tőlük tanulni? Van, ami esetleg megmaradt, például egy Törőcsik Maritól?
Igen, sok minden, de így, hogy mit, ezért bocsásson meg a Mari, bocsásson meg a Rutkai, bocsásson meg bárki. Így én soha nem így vettem. Én valószínűleg nem tudom, szóval nincs bennem alázat. Felesleges alázat, ezt mondanám. Felesleges alázat nincs bennem. Borzasztóan szerettem őket, és nagyon néztem, és azt gondoltam, hogy átereztem magamon a lényüket, de azt gondoltam, hogy én nekem kell lenni. Nem, én nekem kell lenni, lehetőleg mellettük. Ha nem mellettük már, akkor meg nekem kell lenni így. És legyen más mellettem. Ő maga.
Volt olyan pillanat, amikor az elmúlt évtizedekben lehet, hogy egyébként valakinek soha nincsen. Én mondjuk a saját szakmámon belül én emlékszem egy olyan pillanatra, amikor azt mondtam, hogy én ezt a munkát szeretem.
Szereted?
Igen. Azt mondtam, hogy ez a munka az én szerelmem. Emlékszem, akkor még a Magyar Televíziónál dolgoztam, és borzasztó fáradt voltam, és egy péntek délután volt, és amikor úgy csatakos az ember, és már így a világát nem tudja, és arra jön rá, hogy de ugye, amúgy ez
én
megéri.
Én ezt mindig szeretem. Én szeretem. Én közbe szeretem. Én előtte azt mondom, hogy nincs kedvem, utána nem foglalkozom vele, ha jó volt, végképp nem, ha rossz volt, akkor egy kicsit még foglalkozom vele, de általában, hála jó Istennek, nem kell vele foglalkoznom. Én közben általában nagyon szeretem. És én azt mondom, hogy az tart engem karban. És én egyfajta meditációnak nevezem ezt, és ez csak akkor lehet, hogyha az ember hosszan van a színpadon, ezt is hozzá szeretném tenni, mert például a kis szerepek, a rövid kis szerepek egész más habitusú hozzáállást követelnek az embertől, mint egy egész estés állapot. Mert a kis szerepre koncentrálni kell, ott, akkor, és ott, azt, úgy, ott el kell mondani. De a nagyobb ívű szerepeknél az ember hát elengedheti magát közbe, és hagyhatja, főleg ha tudja a lépcsőket, hogy mire, mikor és hogyan kell lépni, tehát a szöveget, természetesen a szöveget, és az, hogy mit szeretne ábrázolni, hogy mi a lényege ennek a szerepnek, hogy mi a menete, az érzelmi, logikai menete, akkor ez egy meditatív, oda-visszaható, gyönyörűséges állapot. És a közönséggel való együttlét, és ez persze egy sportcsarnokban szerintem nehezebben van meg, így visszatérve, de a közönséggel való együttlét, azt én érzem őket az esetek 80%-ában, és akkor erre nagyon büszke lehetek. Érzem őket, érzem. És ezért van az, hogy az ember az elején még fél kilépni a színpadra, mert akkor és ott, és abban a pillanatban, amikor ott van, akkor dől el, hogy milyen lesz az az este. Akkor is ott én hiába készültem föl, én hiába pucoltam ki a cipőmet. Szóval érted, tehát, hogy mindent megtettem, amiért... Ha nem veszik, hogyha kinn egy tömegbalesetből érkeznek be, érted, bármi, amitől nem veszik, érted, amitől nem tud ez működni, akkor nem tud működni. És,
de hogy működik?
Hát általában működik, azért mondom, az esetek 70-80%-ában ez működik, és ez egy nagyszerű dolog, és akkor én azt tudom mondani, hogy igen, ez az, amit én szeretek, ezért élek, ezt szeretem csinálni, ez jó, ott benn, előtte nem jó, utána meg már nem érdekel, de ott benn jó.
Nekem ez a beszélgetés volt jó.
Jó.
És nagyon hálás vagyok érte, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Hernádi Judit volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják. Akkor visszahallgathatják ismétlésben itt a rádióban, illetve hát a felületeinken is, és nagyon sok sikert kívánok a következő darabokhoz, meg hát nagyon klassz évet így 2026-ra
jó,
is.
Köszönöm szépen, és minden jót nektek, és minden kinek.
Köszönjük szépen! Tartsanak velünk jövő héten is, én akkor is itt leszek, és várni fogom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.